Gulyás Lajos írásaiból és beszédeiből olyan személyiség körvonalazódik előttünk, aki véleményért nyíltan kiállt, mindig bátor, kemény emberként viselkedett. 1957-ben a káderi megtorló gépezet számára különösen fontos győri mosonmagyaróvári per harmadrendű vádlottjaként állították bíróság elé. Nem csak a magyarországi református lelkészikarból, de a többi felekezetből is ő volt az 1956-os forradalom és szabadságharcot követő megtorlás egyetlen olyan határainkon belüli egyházi áldozata, akit jogerős bírósági ítélet nyomán végeztek ki. Olvasom a Magyar Hősök című kötetben, vasalt nadrággal a Bitóf halá címmel megjelent életpálya, tanulmány kezdő sorait, amelyet Erdős Kristóf történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága tudományos kutatója vetett papírra.
Gulyás Lajost 1957. december 31-én végezték ki a Győr megyei börtönnek az udvarán, nagyon közel a győri pályaudvarhoz. Amikor 1957 nyarán első fokon kimondják a halálos ítéletet, akkor még közel fél évet kellett arra várni, hogy a másodfokú jogerős bírósági ítélet megszülessen. Ez alatt a fél év alatt bizonytalan volt a helyzet, és kegyelmi kérvényekkel próbálkozott mind a református egyházi vezetés, mind magánszemélyek, tehát többek között Gulyás Lajos családja, édesanyja, de külföldi nyugat-európai testvéregyházak vezetői is az Állami Egyházügyi Hivatal vezetőihez fordultak. Ugye ez a per, ez a győri mosonmagyaróvári per a Nagy Imre pernek egyfajta próbapereként is értelmezhető, ahogy M. Kis Sándor és Kálev Frigyes történészek ezt megfogalmazták. És ahhoz, hogy az ellenforradalomnak a mítoszát, a kádári megtorló gépezet igazolni tudja, ahhoz szükség volt erre a perre, és szükség volt arra is, hogy Gulyás Lajos, mint a klerikális reakció szereplője is a kivégző padra, a bitóra kerülhessen.
Kellettek áldozatok, kellett példást tatuálni az ő esetében is.
Bizony kellett példát statuálni, tehát hogyha 1957 telén ki lehet végezni egy három gyerekes családapát, aki jelesül református lelkész, hova tovább korábbi kisgazdapárti politikai pályán is mozgott a koalíciós időszakban, akkor igazából bármit meg lehet tenni. Ne felejtsük el azt, ne csak Gulyás Lajosról beszéljünk, hanem kicsit a korról és a többi egyházról, hogy két héttel korábban, ahogy Gulyás Lajost kivégezték, felakasztották, nem sokkal távolabb, szintén a nyugati határ szélen, ugye Gulyás Lajos levélen szolgált, Mosonmagyaróvár mellett Rajka közvetlen szomszédságában, Szent Gotthárdon, Rábakethely nevű kis településen, amely ma már Szent Gotthárdnak a része, egy római katolikus, nagyon fiatal, 20-as évei közepén járó káplánt, Brenner Jánost, akit azóta boldog ávadtak, brutális módszerekkel meggyilkoltak, tehát több halálos egyházi áldozata volt az 1956-ot követő megtorlásnak, de bírósági ítélet végrehajtásával Gulyás Lajos volt az egyetlen egyházi áldozat, akit kivégeztek, és tegyük hozzá azt is, hogyha egy kicsit nagyobb perspektívából akarjuk az egész történetet szemlélni, hogy Gulyás Lajos sem egyházi per áldozataként végezték ki. Ez egy nagyon célzott és módszeres üzenete is volt a Kádár korszaknak, a kiépülő Kádár rendszernek, ennek a nagyon korai korszakában lévő Kádár rendszernek, ugyanis politikai perben ítélték el Gulyás Lajos, tehát elvileg nem az egyházi mi voltára való tekintette, de mégis a klerikális reakciósként lett ő ott megjelenítve, és a kezdeti legitimitását kereső illegitim Kádár rendszer nem volt még olyan pozícióban, hogy tényleg egyházi pereket rendezzen az 56-ot követő megtorlás során.
Mennyire volt összetett az ő életpályája, ez a kettőség? Politikai szerepet is vállalt Gulyás Lajos, és hogy megmaradjon lelkészként, református lelkészként is.
Gulyás Lajos élete ebből a szempontból nagyon érdekes, és valamennyire tipikus is, de maradjunk az ő személyénél, egy idézetet hoznék valamikor 1947-ből, amikor azt írta az Esperesének, hogy amit ő végez, ekkor ő még kisgazdapárti politikai szereplő, amit ő végez, azt papi kötelességének tartja, amit ő közéletben végez. Azonban azt érdemes tudni, hogy ő a Felvidékről származik, amikor ő megszületett 1918-ban, akkor az a terület még nem tartozott Csehszlovákiához. Két évvel később trianoni döntés következtében igen. Ő Esztergom és Érsekújvár között félúton Kisújfalun született. Egy kisebbségi sorban nőtt föl, egy 25 holt földön gazdálkodó birtokosnak a fiaként, református magyar földműves család sarja, és a magyar reformátusságnak a történeti hagyományában ez a nemzet megtartó, nemzeti sorskérdések iránt felelősséget vállaló, tenni is akaró attitűd a református lelkészek körében ez igencsak jellemző volt, tehát Gulyás Lajos is ennek a nemzedéknek, ennek a gondolkodásnak a képviselője volt. Azonban ezt mai szemmel úgy gondolom nagyon nehéz elképzelni, mert amikor ő politikai beszédet mondott, mondjuk a koalíciós időszakban, háborút követően, akkor ezt mondjuk egy bibliai ige szakaszra, egy bekezdésre, egy történeten keresztül vezette föl.
Hát megmaradt lelkésznek.
Megmaradt lelkésznek, de mégis tényleg a nemzeti sorskérdések iránt felelősséget vállaló és irányt mutató közéleti szereplőként is ott volt. Amikor, hogy egy kicsit visszavezzünk, amikor Szálasi Ferenc hatalomra került, akkor a Balaton szepezdi templomban, ahol ő szolgált, a hamis proféták hamis beszédeiről szóló evangéliumi szakasz alapján prédikált, amely igen aktuális is volt politikai, közéleti szempontból, de volt tényleg hitbeli üzenete is. Tehát őt nem lehet külön vizsgálni, mint politikus, külön vizsgálni, mint lelkipásztor, ez így nagyon egybefort őnála. És ez a mindenféle döntésében, akkor is, amikor már ő aktívan nem politizált, a pártegyesítés, a szociáldemokrata és a kommunista párt egyesítését követően 40-es évek végétől, akkor is tényleg az 56-os forradalom során az ő rendteremtő, békepárti attitűdjében megnyilvánult az ő lelkipásztori, de tényleg a klasszikus értelemben vett közéleti felelősség vállalásnak a cselekedetei is, valahogy így tudnám ezt így összefoglalni.
A református egyházon belül az ő személyét hová helyezzük el?
Gulyás Lajosról itt a Magyar Hősök kötetben olvashatunk ebben a szép válogatásban, de hogyha visszautaznánk az időben az 40-es évekbe, ugye ő 39 évet élt mindösszesen, akkor ő egy országosan teljesen ismeretlen kis vidéki fiatal református lelkész volt, aki talán ott a tapolcai járásban ismert volt a 40-es évek végén kisgazda körökben, mert a kisgazdapárt járási titkára volt, és a Balatonszepezdi kisgazdapárti elnök volt, de amúgy egy viszonylag ismeretlen valaki volt. Aztán az 50-es évek elején lelkész értekezleten, a Pápai Egyházmegye lelkész értekezleténél többször felszólalt, tehát akár ott a nyugati határszélen őt ismerhették is, de nem volt egy országos ismertsége, tehát ő egy tipikus helybeli, hogyha forradalmat tekintjük, egy rendpárti forradalmár volt, amelyből sok volt református lelkészek, római katolikus plébánosok, ugye a falu értelmiségieinek egy részét képezték ők annak idején, és ők tudtak tényleg felszólalni, az esetleges vadhajtásokat még időben visszavágni, ugye Gulyás Lajos csak egy konkrét példát említve, a tragikus kimenetelű mosonmagyaróvári sortűzet követően megmentett a lincseléstől egy ávós határőr tisztet, ugye mondhatni joggal feldühödött tömeg, akik akkor nem sokkal korábban elveszítették családtagjaikat, barátaikat ebben a békés felvonulással induló tragikus kimenetelű vérrel, halállal járó sortűzben. Ő azt mondta, hogy meg kell várni a jogos törvényes bíráskodást e felett az ember fölött, aki valóban felelős ezekért a tettekért, ezt ki kell vizsgálni, tehát nem ment fejjel a falnak, amellett, hogy valóban tényleg élete szinte minden egyes részében, amit ismerünk, azt lehet mondani, hogy az igazságot kereste.
Az 1956-os forradalom kitörésének híre Csehszlovákiában érte. A felvidéki rokonság és a barátok próbálták marasztalni, de ő mindenképpen haza akart menni, bízva a változásokban. 1956. október 26-án, miután értesült a szörnyű áldozatokkal járó mosonmagyaróvári sortűzről, azonnal a helyszínre sietett. A határőr laktanya udvarán a sortűz miatt feldődött tömeg tiszteket bántalmazott. Mivel Gulyás nem értett egyet az önbíráskodással, odaférkőzött az egyik csoporthoz és többekkel együtt kimentette Máté Lajos határőrtisztet, akit ezután átadtak az új Városi Nemzeti Tanácsnak, hogy törvényesen felelősségre vonják. Gulyás másnap felszólalt a levéli falugyűlésen, a jelenlévőket nyugalomra és bosszútól való tartózkodásra intette. Javaslatára megalakult a települést irányító új testület, a Nemzeti Tanács.
Úgy gondolom, hogy Gulyás Lajos életének egy része az ő mártiromsága, egy olyan döntésének része az ő mártiromsága, amely teljes mértékben egy következetes döntés volt, hogy ő nem hagyta el az országot, ahogy arra sokan kérték. Azonban azt fontos tudni, hogy Gulyás Lajos nem akart meghalni. Tehát ő ezt vállalta, ahogy a magyar hősök kötetben az őróla szóló cikknek a címe is, hogy vasalt nadrággal a bitófa alá. Ezt a feleségének mondta, amikor javasolta neki, hogy a levéli parókia előtt álló lovaskocsira szálljon fel, mert átviszik a határa. Ő nagyon sokaknak segített átszökni, ugye néhány kilométerre van a határ levéltől, de ő azt mondta, hogy magyar ember nem hagyja el a hazáját, még a bitófa alá is vasalt nadrággal megyek. Azonban azt is érdemes tudni, hogy Gulyás Lajos még a forradalmat követő hónapokban, amellett, hogy végezte a mindennapi lelkészi szolgálatát, és ott a mosonmagyaróvári járási tanácsban is, amíg hagyták működni, működött. Ő szervezte a családnak a kivándorlását Csehszlovákiába, mert onnan származott a család, és ott örököltek. Tehát ők át akartak menni. Gulyás Lajos mindig tényleg karakánul, szilárd alapok, értékek mellett döntött, tehát ilyen szempontból, ahogy a magyar hősök kötet bevezetében olvasható, ő hős volt, és az, hogy ő meghalt, ő a bitófára jutott, ez tényleg az adott politikai rendszer, diktatúra működési mechanizmusának, döntési mechanizmusának következménye volt. Tehát az, hogy ő mártír halálra jutott, az egy példa olyan szempontból, hogy kiállt az adott döntése mellett, hogy ő nem hagyja el a hazáját. Neki kicsi gyerekei voltak, akik utána félárvosságra jutottak, de az ő életpálya során, akár a nyilas diktatúra, akár a kommunista diktatúra során, egyes momentumaiban az életében felfedezhetőek ezek a tudatos döntések, az ő keresztény hite és magyarság tudata, nemzeti sorskérdések iránt való felelősségvállalása kapcsán.
Édes kis Gabi, Isten szent lelkének erőt, egészséget, bátorságot, hűséget, mindenre elégséges, szeretetet adó áldását kérem imádságomban számodra, születésnapod alkalmával. Még nem tudom, hogy jut el hozzád imádságom, de biztosan eljut, mert még imádság ilyen igaz szívből nem fakadt. Ildikóm, Csillám, kicsi Anikóm, velem együtt ti is gyermeki szívetek minden szeretetével vegyétek körül édesanyátokat, hogy legyen ereje engem körötökbe hazavárni. Miként pedig ne engedjétek, hogy gyilkossággal és hazaárulással vádolják édesapátokat, aki börtönben ül, mert a Jóisten látja, és ti is tudjátok, hogy ártatlan vagyok. Nagyon szeretem a hazámat és a magyar népet. Isten áldjon meg benneteket. Gulyás Lajos levele feleségének és leányainak a győri börtönből 1957. március 29-én.
Számomra Gulyás Lajos életútja abban ad példát, hogy tényleg bármilyen helyzet jön, bármilyen döntés elé kerül az ember, tudjon megmaradni tényleg a szilárd meggyőződése mellett, és hogy azt az esetleges következmények, amelyek jönnek, hál' Istennek nem olyan korban élünk, amikor itt a halálbüntetésre kellene gondolni, de hogy amellett tudjon az ember kitartani, amiben hisz az ember.